Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Vendégem a stúdióban még mindig Rádol Janita, a Laba csoport brand kommunikációs vezetője, akivel gyakorlatorientált online modern üzleti képzésekről, illetve képzési lehetőségekről beszélgettünk, és beszélgetünk itt még a mai műsorban, de én azt gondolom, hogy beszéljünk még a hazai Laba csoportról egy kicsit másképp, mint eddig, mert én olvastam rólatok nemrég, hogy egy nagyon izgalmas dolog az a ti életetekben, hogy kvóta nélkül is a vezetők 70% vagy közel 70% a nő, ami azt gondolom, hogy ez egy nagyon magas szám itt Magyarországon, bármilyen szektor tekintve, de én azt gondolom, hogy világviszonylatban is egy nagyon ígéretes és jó számnak tűnik. Hogyan látod te ezt?
Hát én egyrészt nagyon-nagyon büszkén látom ezt, tehát szerintem ez egy eléggé jó üzenet, amire megmondom őszintén, hogy nem olyan régen eszméltem rá, mert valamikor február során elkezdtem gondolkodni azon, hogy mennyire jó lenne idén is valami jó nőnapi kampányt csinálnunk, és hát elkezdtem agyalni azon, hogy na vajon mi lehet ennek az ilyen jó üzenete, pláne mondjuk ugye mi kontextusunkban szemlélve, és egyszer csak úgy eszembe jutott, hogy körülnéztem a vezetőink között, és hát így majdnem mindenki.
Tehát ő is, meg ő is, meg ő is.
És egy kicsit ez úgy felkeltette a figyelmet, hogy ezt a témát úgy érdemes azért valószínűleg kommunikálni, mert ahogy te is mondtad, ez egy ilyen eléggé példaértékű dolog, és nem feltétlenül vesszük ezt mi észre itt szervezeten belül. Tehát nálunk ez egy teljesen normális és ilyen organikusan így alakult történet, tehát mi nem tettünk ezért, ugye te is említetted ezt a kvóta vonulatot, nem feltétlenül gondolom én személy szerint azt, hogy az egy jó megoldás, hogyha cégek különböző kvótákat vezetnek be, mert nem ez az igazi megoldás.
Hát mert akkor felmerül, hogy mondjuk azért kerül le adott pozícióba, vezetői pozícióba az a nő, mert nő, vagy azért, mert olyan szakmai tudása van, nyilván legtöbbször mind a kettő benne van, de legalábbis a kérdést felveti, és akkor az már egy állandó bizonygatásra ad okot.
Így van, nálunk nincsen nagyon bizonygatás, tehát előfordulhat, és ezen gondolkoztunk is a kollégáimmal egyébként pont a cikk, az említett cikk megjelenése előtt, hogy vajon miért van ez? Tehát lehetséges, hogy például a nők felülreprezentáltsága az oktatás területén.
Igen, ezt akartam mondani, hogy itt igazából ez szektor specifikus is lehet, bár nem tudom, hogy egy nemzetközi ilyen szintű cégnél, más cégnél ez hogyan alakul.
Ezt én sem tudom egyébként, nálunk egyébként pont így alakult, és globális szinten is. Tehát, hogyha én most megnézem a többi országot, ahol a többi piacot, ahol ugye szintén jelen vagyunk, ez nem egyedülálló Magyarországra, most pontos számokat azért nem tudok ilyen százalékban mondani neked, de hogy alapvetően azt gondolom, hogy egyrészt azért az oktatási szektor bizonyára szerepet játszik ebben, másrészt pedig szerintem azért benne van ebben a generációs különbség.
Tehát, hogy ez generációs kérdés is, mert hogy egy fiatal szervezet vagytok, viszonylag fiatal az átlag életkor?
Nagyon fiatal az átlag életkor nálunk, ha jól tudom, akkor Magyarországon 29 vagy 30 az átlag, úgyhogy azért ez egy nagyon alacsony szám. Kell is ahhoz a dinamikus, meg agilis működésformához szerintem, amiben mi működünk. Viszont nagyon-nagyon fontosnak tartom azt is megegyezni, hogy azért mi már tényleg úgy nőttünk fel ez a generáció, és én még az idősebbik felén vagyok egyébként ennek a spektrum, vagy hát az átlagnál idősebb, inkább így
hát ez az Y generációnak alja teteje,
én amiről beszélünk. Én inkább az ilyen közepén helyezkedem el, és az a helyzet, hogy már én is abban nőttem bele, hogy nem kell azért nem tudom máshogy viselkedni, mert mondjuk az embernő akár egy üzleti környezetben nekem nem furcsa ez. Akkor furcsa, amikor az ember úgy körülnéz esetleg mondjuk így a piacon, vagy más céges szereplőknél, egyéb nagyobb cégeknél, tehát politikában, stb. Tehát, hogy azért
ez... Hát ott nagyon alul reprezentáltak a nők, főleg a felső vezetői pozíciókban, azért ezt mondjuk ki.
Így van.
Egyébként korábbi munkahelyed iden hasonló tapasztalatod volt? Vagy ott azért több volt inkább a férfi a felső vezetésben és kevesebb a nő.
Alapvetően ugye szintén ugye oktatásból jövök elsősorban, tehát hogy főleg inkább nők voltak. Vezetői szerepben több volt jellemzően a férfi, tehát azért ez nálam is megjelent a karrierem során. Nem látom ezt egyébként egy ilyen nagy különbségnek nálunk. a mi generációnkban már nem probléma az, hogy egyébként egy cégnél felülreprezentálva vannak a nők, hiszen teljesen normális, hogy nőként is lehetsz vezető.
Most, hogyha még itt a nőknél maradunk egy kicsit, és mondtad, hogy azért így elgondolkodtál ezen a kérdésen, megvizsgáltátok, ugye a nők sokszor sztereotípiák mentén gondolkodnak saját magukról, vagy beszélnek saját magukról. Ezt te hogyan látod, és milyen káros hatásai lehetnek ennek?
Én tényleg azt gondolom, hogy ennek nagyon-nagyon káros hatásai vannak, főképp ugye, hogyha olyanokra gondolunk, amikor mi magunk nők is ilyeneket mondunk, hogy hát tudod, nőként...
Igen, akartam is kérdezni, hogy hozz esetleg példákat, hogy mi az, ami visszaadhat negatívan.
Igen, én most egy kicsit ezeket az ilyen szexista vicceket próbálom így vizionalizálni, hogy hányszor halljuk azt, hogy jaj, hát a nőknek nem tudom én rossz, vagy nem tudnak mondjuk térképről olvasni, vagy mondhatunk bármi ilyen jellegű izét, hogy az jut például eszébe, hogy mi van a sarkon, a DM van a sarkon, akkor tudom, hogy hol vagyok. És azért egy csomó féleképp...
Nem kell saját magunkat adott esetben lenyomni, és egy dobozba zárni.
Így van, mert ez ledegradáló. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy mindannyian a nemünktől függetlenül egyébként tök különböző skillekkel rendelkezhetünk. Lehet, hogy én például nagyon-nagyon jó vagyok adatelemzésben, te pedig mondjuk nagyon-nagyon jó vagy, nem tudom, valami olyan soft skillben például, ami mondjuk jellemzően nőkre szokott, vagy nőknél tipikus.
Igen, de hát hogy lehet, hogy tényleg egyik nőnek struktúrált a gondolkodása, abszolút, a másiknak nem, tehát hogy tényleg sokan és sokfélék vagyunk. Ha már itt tartunk, akkor szerinted milyen kommunikációs mintákat kellene követniük a nőknek?
Én nagyon hiszek az asszertív kommunikációnak az erejében. Szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy nőként is megtanuljuk azt, hogy ugyanolyan tárgyaló partnerek vagyunk, mint egy férfi. Tehát nagyon-nagyon sokszor látjuk azt is, hogy például nők mondjuk egy olyan tárgyalási helyzetben, ami a saját életét, a saját akár fizetését határozza meg, sokkal kevésbé bátrak, mint a férfi társaik. Ez egyébként ki is jön nyilván több kutatásban is. Most például volt január végén egy nagyon izgalmas eseményünk, a Scott Brandünkkel az ügynökségi népszámlálás tavalyi eredményeit beszéltük át, több ügynökségi szereplővel, és ott is kijött egy olyan izgalmas adat, hogy most pontosan nem tudom idézni a számot, de hogy a nők sokkal kevésbé mernek például fizetésemelést kérni. Illetve ugye kijöttek azok a számok is ebből is, hogy mondjuk Magyarországon 18%-kal keresnek kevesebbet a nők nagy átlagban. Azért ezek nagyon-nagyon magas számok, meg hatalmas eltérések, és ezek szintén azt mutatják, hogy a nőknek a tárgyaló képességei még mindig nincsenek ott. És akkor ez ugye felveti azt a kérdést, hogy vajon azért nincsen ott, mert nem biztos, hogy a láthatatlan munka mellett például ugye van ideje még azzal is foglalkozni, hogy a meggyőző képességét, az érvelési készségeit tudja fejleszteni.
Vagy az önérvényesítés terén legyen elég magabiztossága ahhoz, hogy ténylegesen elkérje azt a pénzt, amit a férfi kollega egyébként elkér, és mondjuk a 20 napból hányat ne ingyen dolgozzon egy férfi kollégához képest, és ez messze vezet, de ha visszatérünk hozzátok és a képzésekhez, akkor ugye egy kurzusokat fejlesztő, menedzselő területen dolgozol. Mennyire fontos egy ilyen cégnél a kreativitás, a folyamatos brainstorming? Egy picit már beszéltünk róla. Milyen skillek szükségesek ahhoz, hogy egy ilyen cégnél valaki produktívan tudjon működni?
Ez azért izgalmas kérdés, mert nálunk is ugye nagyon-nagyon sok különböző csapat dolgozik együtt ezeken a folyamatokon. Tehát én azt mondanám, hogy mindegyik csapatnál van egy pár olyan kvalitás, ami nagyon-nagyon fontos. Én ugye a production csapatos múltammal inkább, vagy hát elsősorban ugye erről tudok beszélni. Itt nagyon-nagyon fontos a kreativitás mellett a kritikus gondolkodás, a probléma megoldási készségek, egy olyan people management skillset, amit tényleg elengedhetetlen. Egyrészt ugye a belsős csapat, másrészt pedig ugye az előadóval való kommunikációban. De hogyha említjük például a sales csapatot, nyilván ott a meggyőzési képességek, az szintén az asszertív kommunikáció, viszont az empátia is nagyon-nagyon fontos. Tehát ez szerintem itt csapatja válogatja, vagy hát attól függ, hogy ugye éppen nálunk is a cégen belül ki milyen szerepkörben van, de én azt gondolom, hogy a kreativitás az nálunk egy nagyon-nagyon fontos kiinduló pont, illetve az innováció. Tehát, hogy a kíváncsiság az újdonságokra.
És hogyha még a képzésekről beszélgetünk egy kicsit, én felírtam magamnak ugye, hogy jelentősen változott és kibővült az utóbbi években az oktatási szféra. Előfordul, hogy valaki egyébként még nem tudja egyetemre menni, de nem tudja, hogy mit tanuljon, milyen szakmát válaszol. Lehetséges, hogy mondjuk előtte elvégez egy ilyen típusú képzést, vagy akár menet közben? És mire lehet ez jó?
Abszolút, sőt egyébként ez azért is izgalmas kérdés, mert kollégánk az idei edukáció kiállításon beszélgetett erről. Gondolkodtunk a HÖOK szervezetével arról.
Tehát a fiatalokkal.
Így van. Hát ugye meg a hallgatói önkormányzatnak, akinek van kapcsolata, élő kapcsolata ugye az aktív hallgatókkal, azért nekik nagyon sok olyan insightjuk van, ami számunkra szintén izgalmas, úgyhogy egy kicsit ilyen partner kapcsolatba kezdtünk, és ott gondolkodtunk azon nagyon sokat, hogyha például valakit nem vesznek föl az egyetemre, ami most már szerintem egészen más, mint mondjuk egy ilyen 20 évvel ezelőtt volt. 20 évvel ezelőtt azért nem volt ennyi lehetőség, hogy az ember tényleg mondjuk addig is kihasználja azt az egy évet. Most, hogyha például engem érdekel, hasamra csapok, mondok csak egy valamit, mondjuk érdekel az illusztráció, mert nagyon jól rajzolok, nagyon szeretek tényleg így ilyesmikkel foglalkozni, akkor lehet, hogy nem vettek fel az egyetemre olyan szakra, de hogy mondjuk el tudok végezni egy 3 hónapos olyan képzést, ami olyan alapokat ad, ami egyrészt megkönnyíti majd az egyetemi tanulmányaimat, nem fogja nyilván kiváltani a papírt, tehát hogy ilyet mi soha nem is állítunk, és nem is szeretnénk ugye nyilván egyetemekkel versenyezni, egészen más céllal létezünk. Viszont mondjuk felkeltheti az érdeklődést egy-egy új téma iránt, egy-egy új szektor iránt. Ez ugye az ilyen gap year ugye angolul, tehát hogyha valakit nem vesznek föl, és addig is valamit kezdjen magával
tehát,
a jó
ez is jellemző
így
akkor,
van,
illetve az is, hogy egyetem közben képezi magát valaki, mondjuk egy nappali tagozat mellett, hogy egy gyakorlati tudásra tegyen szert?
Ilyenről is hallottunk, tehát azért szerencsére ilyenre is van egyébként precedens. Ez elsősorban szerintem az ilyen üzleti képzések esetleg IT képzéseknél tipikusabb, mint sem üzletieknél, de én azt gondolom, hogy a mi képzéseink, mivel ugye esti órákban történnek, ezért egy aktív hallgatónak is abszolút jó opció lehet az, hogy mondjuk miután befejezte az óráit.
Itt online élő képzésekről beszélünk.
Így van, ez nagyon-nagyon fontos része, hogy élőben zajlanak az órák, ha esetleg valaki nem tudott lenni, akkor nyilván felvételről egyébként ezt utólag visszanézheti, viszont mindenkinek azt javasoljuk, hogy érdemes élőben ott lenni az órákon, hiszen akkor valósul meg az interakció mind ugye az oktatóval, mind pedig adott esetben a résztvevő társakkal.
Az interjú előtt megsugtad nekem, hogy sok mindent mértek, meg hát itt is azért utaltál rá, hogy nagyon sok adatot elemeztek, és ez alapján döntötök akár egy-egy kurzus létrejöttéről, de mit emelnél ki? Mi az, ami miatt fontosak neked a számok? Tehát itt akár résztvevő számokról, akár előadókról, bármiről beszélhetünk.
Én megmondom őszintén, hogy azért bölcsészként nekem meg kellett szoknom ezt a fajta gondolkodást.
A számok világát.
Igen, a számok világát, meg hogy ugye adatok alapján döntünk. Ebbe szerintem egyébként könnyű beleszokni, tehát hogy onnantól kezdve, hogy az ember megérti azt, hogy tényleg milyen adatokat miért nézünk. Ugye nyilván nálunk is mondjuk a marketing kampányok számai nagyon-nagyon relevánsak egy-egy döntés előkészítéshez. Tehát nekem korábban a production vezetéseként ezek olyan indikációt nyújtottak bizonyos döntésekhez, amik elengedhetetlenek, viszont most a jelenlegi pozíciómban, amikkel nagyon-nagyon szeretek büszkélkedni, azok ugye a résztvevő számaink mellett többek közt az, hogy hány kurzusunk készül. Tehát azért én azt gondolom, hogy Magyarországon nagyon-nagyon kevés az olyan versenytársunk, ha esetleg mondjuk a többiekre nézek, akinél hasonló számok működnek. Tehát mi 5 év alatt gyakorlatilag most itt puskázok közben 172 különálló képzést fejlesztettünk le. Ez azt jelenti, hogy ez körülbelül ilyen 150-160 különböző oktatót jelent. Szóval, hogy azért úgy így nagyon-nagyon izgalmas ez a szám számomra.
Egyébként az jutott eszembe, hogy mekkora lehet a verseny most ezen a piacon?
Eléggé nagy a verseny, én azt látom, tehát nehéz kitűnni. Szerintem mindegyikünk egészen más üzleti stratégiával próbálja ugye elérni az ő pozícióját, illetve hát mindenki nyilván vezető pozícióra megy. Nálunk, ami szerintem a legfontosabb és legrelevánsabb taktika vagy stratégia, az ugye a hirdetési stratégiánk. Tehát azt gondolom, hogy egyedülállóak vagyunk ilyen szempontból a magyar piacon, hogy nem nagyon van Magyarországon olyan dolgozó ember, aki még ne találkozott volna valamilyen social media hirdetésünkkel. Tehát ez például szerintem egy eléggé egyedi dolog volt a magyar piacon, amikor mi elkezdtünk ugye itt működni, mostanra már azért szerintem hozzászoktak az emberek ehhez a fajta marketinghez.
Hogyan látod az online oktatás jövőjét? Tehát milyen irányba változhat ez?
Fuha, ez azért egy eléggé fogós kérdés, pont azért, mert ugye például a mesterséges intelligenciával az online világ teljesen át fog alakulni, ugye ezt már mindannyian látjuk. Mi is egyébként egyre több olyan online eszköz, illetve AI eszköz próbálunk ugye behozni a folyamatainkba, amik megsegítik a munkánkat, mint pedig ugye a résztvevőknek próbáljuk ugye ezeket a tudásokat átadni. Van egyébként 2 AI fókuszú képzésünk is most már a portfóliónkban, amik nagyon népszerűek, viszont az, hogy az online oktatás jövőjéről ilyen előre, nem is tudom.
Tehát hosszú távon nem lehet előre látni, most nagyon változik nagyon a világ, nehéz. Valószínűleg nagyon változik az oktatási piac is ezáltal, de akkor azt mondod, hogy az online eszközök használata az mindenképpen utat tör most magának.
Abszolút, meg szerintem sokkal ilyen sokszínűbb lesz ez az egész piac, tehát nagyon-nagyon nagy a fejlődési lehetőség ezen a szektoron belül.
És azt mondtad, hogy, és itt megakadt a gondolat bennem, hogy mindenki piacvezető pozícióra tör, nyilván ti is. Mi kell ahhoz, hogy az ember kitűnjön, vagy akár, hogy piacvezető szintre jusson? Vagy ti mit határoztatok meg magatoknak, és ezt hogyan kívánjátok elérni?
Mi szeretnénk Magyarországon az első számú online oktatási platformá válni, tehát ez a nem titkolt célunk. Én azt gondolom, hogy brandismerettség szempontjából, ismertség szempontjából eléggé jól állunk, tehát nem gondolom, hogy itt bármiféle szégyelnivalónk lenne. Ami szerintem nagyon-nagyon fontos még ebben, mint összetevő, az a kredibilitás. Tehát én azt tartom nagyon-nagyon fontosnak, hogy mind az oktatóink, mind a résztvevőink egy olyan támogató közeget tapasztaljanak minden kurzusunknál, mind ugye a mi részünkről, mind pedig tényleg a kommunikációs részről, amit nem felejtenek el. Tehát az ügyfélélmény szerintem egy olyan kimagaslóan fontos tényezője ennek, amivel érdemes nagyon-nagyon sokat foglalkozni. Talán ez lehet a megfejtés arra, hogy mi a kulcsa vezető szerepnek.
Anita, nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál, és majd beszélgessünk még a témáról, mert hogy folyamatosan változik a világ, ahogy mondtad, és így ezáltal az oktatás területe is a felnőtt képzés.
Így van. Nagyon szépen köszönöm az interjút, remélem, hogy hamarosan találkozunk.
Rádonyi Anita, a Laba csoport brand kommunikációs vezetője volt ma a vendégem. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.